Az igazság fáj. Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
Nos, hát 2021 a vasút európai éve az EU-ban. Szerintem ezzel tudjuk bekeretezni az összes sztorit, amiről itt szó lesz, és hát ahogy Gábor, te ugye itt tervezted, hát az első az lesz ez az egykocsis szállítás, fuvarozás, ennek a támogatása, és hogy ez hogyan zajlik, meg miért, ezt Dr. Kovács Imrével, a Rail Cargo Ausztria AG igazgatósági tagjával, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnökével beszéljük meg még egy csomó mindent. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Szóval ez meddig nyúlik vissza, ez a döntés, amely most született? 30 milliárd forintot különít el a kormány az egyes kocsis fuvarozás támogatására. Itt elsősorban gondolom a környezetvédelmi, meg munkahely megtartási cél, de mi is ennek a háttere?
Hát igazából ez egy 5 évre szóló támogatási rendszer, és hát nagyon régóta dolgozunk ezen a projekten. Ha nem is fogjuk ezzel megoldani azt, hogy a közlekedési hírekben előbb hallott dugók azok eltűnnek mondjuk a Budapest környéki autópályákról, de mindenképpen valamit kell tenni annak érdekében, hogy megpróbáljuk a szállítási növekményeket valahol a vasút számára megnyerni. Ez az egyes kocsi fuvarozás, ez az a terület, ahol transzparens a versenyünk a közúttal. Itt nem nagy tömegeket mozgatunk, nyersanyagokat, szenet, kőolajat, vagy konténervonatokat, hanem kisebb cégekhez oda megyünk egy-egy kocsiért, és elhozzuk, tehát egy faluból is adott esetben, ahol van vasútállomás kiszolgálása az árut. Ez egy nagyon-nagyon, hát úgy szoktam mondani, hogy egy nagyon macerás üzlet, mert tényleg nagyon-nagyon sokat kell szervezni, egy vasúti kocsit oda kell szervezni, és ez nem egy Magyarországon belüli forgalom, hanem a forgalmaknak 80%-a az gyakorlatilag nemzetközi. Tehát el kell vinni mondjuk Balassagyarmatról Márszejbe, és onnék vissza kell hozni a kocsit. Tehát ez egy nagyon-nagyon költségintenzív, munkaintenzív terület, amit csak úgy lehet fenntartani, hogyha emögött, ez egy kvázi közszolgáltatás, hogyha emögött valamilyen állami támogatási rendszer van. Uh-huh. Ezt a forgalmat, ezt a típusú forgalmat, ezt jellemzően a nemzeti vasutak csinálják minden országban, ahol ugye a nemzeti vasút végzi a személyszállítást is, és jellemzően ugye megmaradtak nemzeti vasutak Európa különböző országában, és ezek a vasutak kapnak az árufuvarozásra is, erre a típusú árufuvarozásra állami támogatást. Most ide jutottunk el Magyarországon, hogy a magyar kormány kidolgozott egy olyan rendszert, amivel megvan az esélye annak, hogy ezt a mennyiséget, ami itt a forgalmunknak körülbelül az egyharmada, tehát itt 10 millió tonnáról beszélünk, itt több, ugye 100 ezer kamionról beszélhetnék évente, ami újra rászabadulna a közutakra, hogyha ezt nem vinnénk el. Megvan az az esély, hogy ezt nem csak megtartjuk, hanem, ahogy említettem az elején, a forgalom növekedést azt a közútról megpróbáljuk a vasútra áthúzni.
Ez a megbízók szempontjából azt is jelentheti, hogy versenyképesebb árat fog tudni kínálni. Ugye ő ezért döntési helyzetben van, hogy kamionnal fuvaroztat, vagy pedig akkor megtölt egy vasúti kocsit. Ez azt jelenti tehát, hogy kedvezőbb árat is tud majd kínálni, vagy rájuk is rájuk van bízó, hogy hát fontos a klímacél, meg zöldüljünk, meg akkor ne a kamionnal menjünk, és akkor ezért bevállalják, ha van választási lehetőség a vasúti fuvaroztatást.
Hát ez egy érdekes kérdés, mert ugye minden gazdasági szereplőnek azért a pénztárcája számít, tehát amikor választanak abban, hogy közúton vagy vasúton kell fuvarozni, akkor azért a számok számítanak, de igazából már Magyarországon is megjelennek azok a számomra természetesen, és azt gondolom mindegyikünk számára pozitív dolgok, hogy nagyobb cégekben megvan a környezettudatosság. Tehát előírják azt, hogyha kiírnak egy nagyobb tendert, akkor feltételét teszik mondjuk egy közutasnál, hogy a vasúti, hogy ennek a forgalomnak a bizonyos százalékát azt a kombinált fuvarozással próbálja meg részben vasútra terelni. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem csak egy brüsszeli, illetve egy magyar kormány törekvés, hogy próbáljuk meg ráterelni a vasútra a forgalmakat, hanem egyre jobban ez a környezettudatosság azért a cégekben is megjelenik. De természetesen nekünk azért az árban versenyképesnek kell lenni a közúttal. Uh-huh. De vannak olyan adminisztratív dolgok Nyugat-Európában, amire megmondom, hogy Magyarországon is vannak már tehát csírái, hogy például Ausztriában egy új hulladékgazdálkodási törvényt hoztak, aminek értelmében következő 3-4-5-6 évben a 300 kilométernél, 200 kilométernél, 100 kilométernél hosszabb hulladékszállításokat azt át kell terelni vasútra. És ez most nem azt jelenti, hogy majd támogatjuk, mert támogatjuk is természetesen a vasúton ezt, hanem azt jelenti, hogy nem szabad közúton vinni. Most is van egyébként olyan áru, amit Magyarországon sem lehet közúton szállítani. Ezek bizonyos veszélyes áruk, ami nagyon-nagyon tényleg veszélyes, és hogyha ott egy baleset történne ezekkel az árukkal, akkor beláthatatlan következményei lesznek. Ezért ezek vasúton vannak szállítva. Uh-huh. Most ugyanez, mondom, a hulladéknál is fölvetődik Ausztriában, és azt mondják, hogy 300 kilométernél hosszabb távolságra hulladékot Ausztriába nem szabad közúton szállítani. Uh-huh. Tehát ez egy döntés.
Igen. Bocsánat, azt írja egy hallgató, hogy ezt a MÁV már rég kitalálta, csak valamiért abba hagyták a szállítás ezen módját. Hát azt hiszem, hogy pont ez volt az oka, ugye, hogy egy munka és pénz igényes, költségigényes megoldás.
Hát hulladékot, megmondom őszintén, hogy mi nem nagyon szállítottunk Magyarországon. Tehát voltak,
nem, szerintem az egyes kocsis szállításra.
De hát az nem maradt abban, az volt hallgató. Eddig is, nem?
Hát az egyes kocsi forrás továbbra is visszük. És én azt gondolom, hogy említettem az elején, hogy ez adja meg azt az esélyt, hogy nem csak, hogy fent tudjuk ezt tartani, hanem még versenyképesebbik is leszünk a közúttal szemben. De ennek ugye van ez egy költségvetési pénzügyi háttere, de nagyon-nagyon sok dolgot kell tennünk annak érdekében, hogy hatékonyabbak is legyünk az infrastruktúra vasúttal együtt.
Itt fölmerül a kérdés, hogy akkor hol van ez a határ, itt jó kell belülni a támogatási összeget, hogy azért ne legyen versenytorzító, hát nyilván a közúti forrozók is azt mondanák, és az uniónak sem az a célja, hogy teljesen eltorzítsa a versenyt, hanem hogy a környezetbarát megoldásokat támogassa, meg nyilván munkahelyeket védjen, ugye? Tehát azért ez...
Ez maximálisan így van, ahogy említi, és hát ennek megfelelően is sajnos húzódott az engedélyeztetés, nem Magyarországon, hanem Brüsszelben. Tehát ennek megvannak a nagyon-nagyon komoly leszabályozott módszerei, hogy hogyan lehet ezt megigényelni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a Rijeka-Hungária ezt megkapja. Erre pályázni kell. Erre minden vasút pályázhat Magyarországon. Uh-huh. És az, hogy erre mennyit lehet tonnánként, tonnakilométerenként, kocsinként ráfordítani, erre megvannak a nemzetközi szabványok. Mi a úgynevezett osztrák módszert alkalmaztuk ennek a támogatásnak a lehívásánál, de egyébként a szlovén vasutas kollégák utánunk egy-két hónappal adták be a kérelmüket egy ugyanilyen hasonló módszerre. Tehát itt teljes mértékben úgy van, ahogy önök említették, hogy versenytorzító nem lehet. Itt azokat a többletköltségeket lehet megfinanszírozni, amik gyakorlatilag fölmerülnek ennek a forrozási módnak a problémái miatt, tehát a nehézkessége, szabályozottsága miatt.
Uh-huh. Egyébként csak visszatérve a példára, amit említett, a Balassagyarmatról Marseille-be, ez egyes kocsis verzióban hogy jut el, illetve mennyi idő alatt jut el a szállítmány, és ez mondjuk közúton mennyi, ha ezt összehasonlítjuk, tehát hogy így mennyire versenyképes a vasúti szállítás?
Én azt gondolom, hogy igazából ha ezekben az esetekben nem is az a gyorsasága az egyik legfontosabb, hanem a kiszámíthatóság. És ez az, amiben nekünk nagyon-nagyon fel kell fejlődnünk, és itt a közútnak hatalmas versenyelőnye van, mert ugye egy ilyen egyes kocsinál, pont Balassagyarmatról, mondjuk Hegyeshalomig, ez egy rövid szakasz. Még utána el kell vinni ezt a nagyon hosszú külföldi szakaszokon is. És nekünk gyakorlatilag ezt a teljes folyamatot kell valahogy optimalizálnunk. Egy közutasnak egyszerű, mert szaladják Balassagyarmaton a felszáll kamionos a kamionra, és gyakorlatilag a tulajdonosnak, a cég vezetőjének minden információja megvan minden pillanatban, hogy hol van a kamion, és hol van az áru. És ezt tudják is továbbadni. És tehát egy nagyon-nagyon komoly felügyelet alatt vannak. Most mi amíg csak magyar rékák Hungáriában vagyunk, vagy voltunk, addig hegyes valamit tudom konkrétan, hogy hol van az áru, és utána ki vagyok szolgáltatva egy csomó partnernek. Most gyakorlatilag az, hogy mi ezt a szolgáltatást emellett, a támogatás mellett fel tudjuk tartani, ahhoz az kell, hogy egy csomó technikai fejlesztést végezzünk, amivel gyorsabbak tudunk lenni, tudjuk szabályozni a forgalmainkat, tudjuk azt, hogy hol vannak a kocsiaink, és hát ez is egy elég nagy probléma, hogyha kiürült az a kocsi Mászterbe, akkor azzal valamit ott kell kezdeni. Üresen vissza kell hozni, vagy ahogy a közutasok csinálják már 20-30 éve, tehát azt megpróbálják újra megrakni. Vagy azok a költségek nem erüljenek fel, hogy egy üres futást kell megfinanszíroznom 1000 kilométeren keresztül. Tehát egy nagyon-nagyon sok digitalizációs hatékonyságnövelő lépést meg kell tennünk nemzetközi szinten ahhoz, hogy tényleg itt elérjük azokat a klímacélokat, amiket Brüsszelben, vagy akár Budapesten is a kormány maga elé kitűzött.
És akkor ebben van együttműködés, gondolom, nagyvasutással között európai szinten, ugye?
Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ugye mi versenyzünk egymással, itt most már ez teljesen szabad a verseny, a német vasúttal, a lengyel vasúttal, mi is, mint Rail Cargo csoport, ugye már 10 országban vagyunk Magyarországon és Ausztrián kívül jelen. Az irányvonatforgalomban hatalmas a verseny, tehát Magyarországon is most már 50 közeli magánvasút van, Németországban nem tudom, 600 magánvasút alakult. Ezek mind az irányvonatrendszerekre fókuszálnak, de az egyes kocsi forgalomban egymásra vagyunk utalva. Tehát én nem tudom a példánál arról a Marseille-ben megszervezni a vonatnak, a kocsinak a kiállítását, annak az egész leszabályozását. Tehát ott igenis a nemzeti vasutak között egy nagyon komoly együttműködés van. Erre vannak nemzetközi tehát szabályok is. Tehát amellett, hogy versenytársak vagyunk, ebben a szegmensben gyakorlatilag egymásra vagyunk utalva, sőt ki is vagyunk szolgáltatva, mert az, hogy megkaptuk ezt az állami támogatást, ezt azt gondolom, hogy egyébként nem a mi cégünk számára, hanem tényleg a magyar mezőgazdaság számára is egy nagyon-nagyon fontos üzenet, mert például a románok ezt nem csinálták meg, vagy az olaszok ezen a területen nem csinálták meg, és megszűnt ez a szegmensük. Tehát Romániában nem lehet, tehát Romániában szinte kizárólag csak irányvonatforgalmat lehet bonyolítani. Tehát ezek a kisebb cégek, akik ugye tudnának közútról átterelni vasútra forgalmat, ezek nem tudják ezt megoldani.
Ez nagyon érdekes, hogy ez a digitalizáció mennyit segít, meg hogy mennyi lehetőséget jelent a szervezésben abban, hogy jobb kihasználtsággal működjenek a kocsik, de egyéb technológiai fejlesztések és érdekességek is vannak. Hát amire én fölkaptam a fejemet, az a digitális ütköző. Például a teherkocsik, vagy akármilyen vasúti vagonoknak a végén. Hát az ütközőre ránézve gondolja az ember, hogy hát ez körülbelül 100 éve, vagy 150 éve pont ugyanolyan, és nem volt benne semmi fejlesztés. Most tényleg lehet valami? Hogyan alakul ez át?
Hát igen, egyébként most a digitális ütközővel kapcsolatban, meg azt, amit ön mondott, egy érdekes dolog, hogy ugye a vasútról laikusok, külső szemlélők azt gondolják, hogy ó, hát ez egy ilyen régi, öreg, lepusztult, emberek sétálnak a vágányok mellett, ütögetik a kocsiknak a kerekét, messze vagyunk ettől, tehát ez a vasút mind a személyszállításban, mind az áruforrazásban hatalmas lépéseket tett az elmúlt mondjuk 2 évtizedben. Tehát olyan technikákat használunk, és ezt látni a személyszállításban, áruforrazásban is, egy mozdony ugye több milliárd forintba kerül. Tehát én nem vagyok egy fanatikus, műszaki, elvakult vasutas, de megmondom őszintén, egy kicsit engem is úgy megfog, amikor fölülök egy ilyen több milliárdos mozdonyra, és látom azt, hogy ott mi zajlik. Tehát ez a vasút, ez már egy kicsit más. És ezt nem csak azért mondom, hogy a technika fejlődése milyen fontos, hanem a fiatalok megnyerése szempontjából is, hogy jöjjenek a vasútra dolgozni, mert ez már nem az. És ez végig csorog a teljes technológiánkon. Tehát nem csak a mozdonyon, hanem az összes technológiai elemet megpróbáljuk gyakorlatilag egy kicsit modernné tenni, mert nem találunk kollégákat, nem jönnek az emberek, nincs elég munkavállaló, tehát meg kell próbálnunk a hatékonyságot növelni. Ennek egy iszonyatosan fontos eleme ez a központi ütköző, amit ugye látunk a filmekben, hogy a két ütköző közé, amikor egy rendezési folyamat van, akkor be kell mászni egy kollégának, össze kell akasztani ugye a két szerelvényt, a különböző adat, meg villamos energiát, tehát továbbító vezetékeket, és hát ez egy nagyon veszélyes és egy nagyon munkaigényes folyamat. Most ez egy nagyon érdekes dolog, hogy az orosz technológia, a széles nyomtáv, az sokkal-sokkal modernebb. Ugyanis amikor az oroszok elkezdték bevezetni, elkezdték a vasutat ugye fejleszteni, akkor ők rögtön megcsinálták a középütközös megoldást. A középütközös megoldás azt jelenti, hogy lehetővé teszi azt, hogy automata módon, emberi fizikai beavatkozás nélkül, amikor a két kocsi gyakorlat közeledik egymáshoz, akkor mint egy, amit látunk ugye fönt a, az égben, hogy a, hogyan kapcsolódik egymáshoz egy űrhajó és egy most megérkező kapszula, ezek összekapcsolódnak. És gyakorlatilag minden emberi beavatkozás nélkül egy rendezési folyamatot meg lehet csinálni. És itt érek vissza egy kicsit ugye az egyes kocsi fuvarozásra, ez a rendezési folyamat, ez az egyes kocsi fuvarozásnak egy alapvető eleme. Mert ahhoz, hogy maradjunk a balasagyarmatnál, azt elhozzuk és elvigyük Marseille-be, azt körülbelül tízszer kell rendezni, különböző vonatokba belerakni, hogy ugye az irány, a posta irányítószám alapján gyakorlatilag, mondjuk leképezve így, az eljusson a megfelelő helyre, a megfelelő csatornákon keresztül. Na most ezeken a rendezőpályaudvarokon, ezekkel a megoldásokkal, és hogyha bevezetjük ezt a digitális automata központi, akkor lényegesen tudunk gyorsulni, és lényegesen tudunk olcsóbbak lenni, és meg tudjuk oldani lényegesen kevesebb kollégával, de itt akarok mindenkit megnyugtatni, ezt nem azért csináljuk, hogy létszámot csökkentsünk, hanem azért csináljuk, hogy a hiányzó létszámot gyakorlatilag valahogyan megpróbáljuk a technológiával leszedni.
Oké, és az is érdekes fejlesztés, sőt, Európai Uniós kívánalom is, hogy csendesebb fékeket kell alkalmazni, tehát a nagy vasútzaj, meg csikorgásos fékezés, az úgymond be lesz tiltva, illetve itt is van valami pontos cél, illetve elvárás, ugye? Illetve hogyan reagálnak
erre? Illetve hogy működik a csendes fék.
Igen, hogy lesz csendes a fék?
Hát igen, ez egy érdekes dolog, megmondom őszintén egy kicsit, ez a csendes fék története is leképzi Európának a megosztottságát. Tehát ilyen mondjuk Európai Unióban, de azért a vasutak területén is kétféle Európa létezik, egy Nyugat-Európa, meg egy Kelet-Európa. Mindig szoktam mondani a nyugat-európai partnereimnek, kollégáimnak, hogy én nagyon irigylem a problémáikat. Tehát ha nekünk csak olyan problémáink lennének, mint nekik, akkor nagyon-nagyon boldogok lennénk. Tehát ott eljutottak a németek, a svájciak oda, hogy azt mondták, hogy hát nagyon hangosak a vasúti tehervagonok, amikor ugye fékeznek, mert gyakorlatilag fém a fémmel érintkezett, amikor ugye behúztak egy féket, kicsit egyszerűen fogalmazva. Ez hangos. Tehát ezt mindenki hallja, ezen nem is nagyon lehet, tehát ez, amíg ez a fémmel érintkezik történet van, javítani. Ezért kitalálták azt, hogy kicserélik a vasúti kocsi parkjukban ezt a fékrendszert, és egy műanyag kvázi fékbetétet szerelnek föl. Na most, amikor a fém a műanyaggal érintkezik, akkor lényegesen, persze ez olyan műanyag kell, ami bírja is ezt az érintkezést, lényegesen kisebb, vagy 10 decibellel csökken gyakorlatilag a hangnyomás szintje egy fékezés esetén. De ehhez azért azt is meg kell nézni, hogy csak a Rékágó Hungáriának van 8000, a Rékágó Osztriának 18000 kocsija, több százezer vasúti kocsi mozog Európában, különböző vasutaknál. Most a németek és a svájciak azt mondták, hogy 2024 után ők fő vonalakon kizárólag ilyen fékrendszerrel ellátott kocsit hajlandóak összekedtetni. Tehát nem mehet be más kocsit. Na most, hát ettől a bolgár, a szerb, meg a román, meg a magyar vasúti kocsipark még nagyon-nagyon messze van. Tehát ez sajnos egy kis versenyhátrányunk, és mi nekünk azért kellett belemennünk abba, hogy 2023-ra az összes kocsinknak ki legyen cserélve ez a fékbetétje, hogy egyáltalán Németországba és Svájcba közlekedhessenek a vasúti kocsiaink.
Akkor ez nem uniós döntés volt akkor, hanem néhány...
Ez teljesen, emögött van egy uniós cél, hogy érjük ezt majd el valamikor, de a svájciak voltak az elsők, akik azt mondták, hogy megtiltom.
Értem.
És a németek jöttek másodiknak, akik azt mondják, hát igazából ez egy versenyelőny, mondjuk úgy, hogy a gazdagabbak számára.
Érdekes.
Tehát,
akkor most lesz szép.
Ha nem tudunk kedvet...
Most lesz szép műanyag vasúti kocsi fékbetét gyártónak lenni ezek szerint.
Igen. Jó, még az...
Hát, igen, egyébként, de nem csak...
Ez most szakadozik. Haló, nem tudom, hall még minket?
Ó, mi történt?
Most igen.
Most igen, most mi is. Jó.
Ojaj.
Most megint nem.
Elvesztette stabilitását.
A stabilitását rendszer, néha van, néha nem, még utolsó kísérletet tegyünk, hogy haló.
Halló, hallom önöket, de nagyon szakadozik a vétesem.
Most mi halljuk a választ, úgyhogy ha nem szólunk bele, akkor megpróbálhatjuk, akkor még az utolsó kérdés volt úgyis.
Jó.
Nem fog menni, mert úgy valamiért, nem tudom, egyirányú lett a kapcsolat, vagy valami megszűnt. Most jó.
Most hallom önöket rendesen.
Oké, akkor még az okos kocsikra gondoltuk, hogy kitérjünk, ez nagyjából az, amit már egy részben érintettünk, tehát az, hogy ismét a balassagyarmati példánál, hogy végigkövethetővé váljon az összes kocsinak a mozgása, és teljes digitalizációval mindent követni lehessen, mert az okos teherkocsi is egy érdekes kifejezés.
Hát igen, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amit említettem, hogy egy kamionon fönt van a kamionsofőr, és gyakorlatilag minden információt azonnal tovább tud adni a megbízónak, vagy éppenséggel a saját cégének. Mi ezt próbáljuk egy kicsit digitalizáltan ugye, leképezni a vasúti kocsikon, hogy GPS-el látjuk, ez a minimum. Tehát az, hogy tudjuk, hogy hol van a vasúti kocsink. Hát ezt tudni kell. De akkor, ha már van rajta a GPS, akkor meg tudunk olyan információkat találni, hogy mennyit futott az a vasúti kocsi. A vasúti kocsiknál ugye van egy jellemző dolog, hogy 6 évente fővizsgáztatni kell. De azért nem mindegy, hogy a 6 év alatt egy vasúti kocsi az 10 000 kilométert futott, vagy mondjuk 1 000 000 kilométert futott. Ezek az információk, hogy a külföldön voltak a vasúti kocsijaink, akkor nagyon nehezen voltak kinyerhetők a rendszerekből. Most viszont tehát egy ilyen GPS funkció bővítésével tudjuk gyakorlatilag a karbantartásokat is sokkal-sokkal jobban ütemezni. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Vagy például tudunk információt kapni arról, hogy kinyitották ezt a vasúti kocsit. Sajnos ugye Európában ezekben a nemzetközi forgalmakban még egy nagyon-nagyon nagy probléma a dézsmálás. Ugye a dézsmálás vasúti szakkifejezés egyszerűen a lopást jelenti. Tehát sajnos, hogy a nagyértékű árukat viszünk ebbe, akkor gyakorlatilag nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy be tudjunk avatkozni, hogy mi történik. Nagyon-nagyon jó kapcsolatunk van ugye a rendőrséggel, a MÁV infrastruktúrával, és abban a pillanatban, ha tudjuk azt, hogy kinyitottak egy vasúti kocsit, akkor gyorsan tudunk reagálni, tehát gyorsabban meg tudjuk találni ugye az elkövetőket. Vagy éppen megcsúszott a rakomány, tehát olyan egy csöveket szállítunk például. Iszonyatosan fontos, hogy milliméterek, centiméterekre, ha elcsúszik egy rakomány, akkor az balesetveszélyes lehet. Tehát ezek a szenzorok, ezeket is be tudják mérni. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos információt hordoznak a biztonság és a hatékonyság javulása érdekében.
És ez mind nagyon fontos, gondolom, és akkor ezzel záratjuk ugye a beszélgetést, hogy a digitalizáció, meg egyáltalán a technológiai fejlődést kihasználva lehet még versenyképesebbé tenni a környezetbarátabb vasúti szállítást, és akkor ez az irány, és akkor ebben mindenki beleteszi, amit tud. Ugye? Ezek szerint így az európai vasútársaság.
Gyakorlatilag a magyar kormány megtette a részéről azt, amit lehetett. Tehát a brüsszeli engedélyt megkaptuk arra, hogy ezt a vasúti áruforzási módszert fönntartsuk. Uh-huh. Itt igazából most rajtunk van a feladat, hogy megpróbáljuk emellett a támogatás mellett ezt sokkal hatékonyabban, sokkal jobban, sokkal pontosabban, gyorsabban lebonyolítani az ügyfeleink érdekében, hogy valóban versenyképesek legyünk a közúttal. Uh-huh.
Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgetünk, nagyon érdekes, és jobban látjuk már a hátterét ennek a döntésnek, illetve a támogatásnak, és sok sikert hozzá, és folytatjuk majd még.
Köszönjük a beszélgetést, viszont hallásra.
Köszönöm, viszont hallásra.
Dr. Kovács Imrével, a Rail Cargo Ausztria AG igazgatósági tagjával, a Rail Cargo Hungária igazgatóságának elnökével beszélgettünk.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.